Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szociális gyermekvédelmi és gyermekjóléti ismeretek fejlesztését célzó megállapodást írt alá a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Nyíregyházán. A megállapodás célja, hogy a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek fejlesztésével, valamint közös oktatási és kutatási tevékenységek révén erősítsék a két intézmény közötti szakmai együttműködést. Június 29-én vasárnap Tihanyban ismét vízre száll a Szent Miklós hajó, hogy egy különleges, lelket is megérintő beszélgetés részesei lehessenek az érdeklődők a Balaton közepén. A Veszprémi Főegyházmegye által szervezett következő hanghullám program vendége Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurér és az Újember igazgató főszerkesztője, ismert zarándoklatvezető és zarándokkönyvek szerzője lesz. A beszélgetés témája Bódi Mária Magdolna a katolikus médiában, egy vértanú hitvallása, ahogyan a mai világban is üzenetté válik mindenki számára. A különleges eseményen fény derül arra, hogyan formálja a hit a kommunikációt, hogyan születik meg az evangélium tanúságtétele a mai média világában, és hogyan mutat példát számunkra Bódi Mária Magdolna élete és öröksége. A Dragon űrhajó sikeres dokkolása után mintegy két órával magyar idő szerint 14 óra 23 perckor az Axiom 4 küldetés tagjai, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós, csatlakozott a nemzetközi űrállomás személyzetéhez. A biztonsági ellenőrzés, a szivárgásvizsgálat, a nyomáskiegyenlítés, valamint zsilipkapu kinyitása után a négy tagú legénység megérkezett a nemzetközi űrállomásra. A küldetés tagjait héttagú személyzet köszöntötte, ezt követően közös csoportkép is készült. Felhívást intézett a Hőségben a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Június 26-a éjfélig 8 vármegyében van érvényben az elrendelt vörös kód. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat intézményei a vörös kód figyelmeztetés idején hideg itallal, hűtött helyiségekkel, az eljárásrendnek megfelelően férőhelyszámtól függetlenül fogadják a hajléktalan embereket. A segélyszervezet felhívást adott ki, melyben azt írták, az extrém kánikula miatt kérik, amellett, hogy saját magunkra fokozottan vigyázunk, mindenki egy kicsit több figyelemmel forduljon az idős, beteg, magányos vagy utcán élő emberek felé is. Ha bajba jutott embert látunk, hívjunk segítséget. Egészségügyi vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót, segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozva pedig a regionális diszpécser szolgálatot adták közzé. Mintegy 600 ezer diák jutott művészeti élményhez az idei tanévben a megújult Lázár Ervin programnak köszönhetően. A tanév során 95 alkotó közreműködésével összesen 4389 előadás valósult meg. Mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegen nyelvi felkészítő modulját, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika videójában elmondta, a szülő is elkezdhet nyelvet tanulni kényelmesen otthonról, ugyanabban a rendszerben, amit eddig csak a gyermek használt, és mindezt teljesen ingyen. Kiváló lehetőség nyárra, hogy elkezdjen angolul, németül, franciául vagy spanyolul tanulni, akár otthonról, akár a vízparton, tette hozzá az államtitkár. A hőség után érkező viharokra és az ilyenkor szükséges biztonsági intézkedések megtételére hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mint írták, csütörtök estétől az ország északi részén viharok várhatóak. A Hungaromet előrejelzése szerint Magyarországot is elérheti az a viharzóna, amely Nyugat-Európában már komoly károkat okozott. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyet a víz elérhet. Végül az időjárásról. Az északnyugat felől érkező és kelet felé tartó hidegfront mentén erőteljes felhőképződés, záporok, zivatarok valószínűek, amelyeket intenzív csapadékhullás, jégeső is kísérhet. Heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél a front mentén megerősödik. A minimum hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, Boldogságunk címmel. A Szent Liturgia egyik legszebb része, amikor elhangzik az Emeljük fel szívünket felszólítás. Az Istenhez vágyódó lélek sóhaja ez. Az áhítat nagy pillanata. De a templomok falain kívül világi hétköznapi környezetben is hangozhat el hasonló. Éppen a nyaralás időszakában, hiszen a pihenés, a megkopott szív újjászületése, a szokásaiba belehalt ember feltámadása, ahogy József Attila szinte könyörögve mondja, emeljétek föl szíveinket, azé, aki fölemeli. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe mai műsorunk témáit, és kívánok tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. Pünkösd ünneplésére és a hagyományos görög napra a feltámadási szertartás örömteli énekeivel hangolódtak a Miskolcon tanuló görögkatolikus fiatalok. A találkozónak különleges tartalmat adott, hogy a Szent Év jegyében a Nemzeti Összetartozás napján tartották a jezsuita gimnáziumban. Az eseményről Obbágy Teréz készített beszámolót. Elsőként Boronka József iskolalelkésszel, a rendezvény főszervezőjével beszélget.
Mi a mai napnak a tematikája? Hogyan építettétek fel ezt a napot?
Legalább 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a görög napoknak a megszervezése, hogy a Miskolcon tanuló görög katolikus középiskolás diákoknak legyen egy összefoglaló napja, akkor egy kicsit ilyen sportízűen, kicsit ilyen sportnapszerűen kezdődtek el ezek a játékok. A lényeg az volt, hogy együtt maradjanak a gyerekek. Egy idő után természetesen minden szervezés elfárad, és szükséges volt egy háttértematikát beállítani, és hát így jutottunk el különféle tematikákhoz. Hát idén a tematika a Szent Évben nem lehet más, mint Róma városának meglátogatása, és hát ugye a Szent Évben a Szent Évi logónak a megismerése. A tematika ugye azzal kezdődött, hogy mi mindannyian utazunk, így a csoportvezetők tulajdonképpen nem is csoportvezetők, mint inkább idegen vezetők Rómában, és hát három nagy helyszínen próbáljuk a gyerekeket elvarázsolni ebben az esztendőben. Majd itt a templom előtti téren van egy következő helyszín, ugye Rómát meglátogatni és nem látni a fórumot, azt gondolom, egy nagy hiba. De a templom előtti tér gyakorlatilag a fórumnak ad otthont, és hát a nagy bazilikák meglátogatása és megismerése nagyon-nagyon lényeges. A Szent Évi kaput elkészíteni, ez mindig nagy kihívás, hiszen a Szent Évben vagyunk 2025-ben, a remény zarándokaiként. Nagyon-nagyon lényeges, hogy a gyerekek kézzelfoghatóan fel tudják építeni saját magukban, a saját csoportjaikban a Szent Évnek a kapuját. Így mögöttem pont ez látható, hogy a Szent Évnek a kapuját óriás legóba próbálják a gyerekek összerakni. Mindez egyébként azzal kezdődött, hogy egy kis szertartásban mi már az első kaput meglátogattuk, négy kapuról próbálunk a gyerekek számára egy kicsit így közelebb jönni a Szent Évben. Az első kapu az az volt, hogy fölemeltük Krisztusnak a síri leplét, és alatta átmentünk. Ez volt az első élő kapu. De visszatérve még a helyszínekre, itt mögöttem található a templom, és a templom pedig a Kolosseum, a fórum után, hát maga a Vatikán, ha valaki Rómába jár, akkor bizonyára a pápát is látni akarja, a Vatikán városát is meg akarja nézni, és a Szent Péter bazilikába is be akar jutni. Így a következő szent kapu az az, hogy a gyerekek a templomba is eljutnak.
Görög nap, görögkatolikus gyerekek együtt vannak különböző intézményekből. Milyen hozadéka lehet a görögség, a görögkatolikus gyerekek identitásának a megerősítése szempontjából egy ilyen nap?
A görög napot mindenki nagyon-nagyon várja. Tehát már évelején, szeptemberben azt kérdezik, hogy mikor lesz a következő görög nap. Talán ez a legnagyobb kihívás. A gyerekekkel megértetni azt a 21. században, hogy azok az eszközök, amelyeket használnak, azok a feladatok, amelyeket ők, akár sorversenyek, vagy összekötős feladatok, lyukasszöveg, számtalan olyan feladat, ami egyébként tudásban is gazdagítja őket, ez róluk szól, az ő identitásukról, a görögségükről. Nemrég volt egy szentévi zarándoklat a keleti egyházaknak Rómában, ahol találkozhattunk a megválasztott 14. Leó pápával, és ő elmondta, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van a görög katolikusoknak, nem csak a Közel-Keleten, hanem a világban. Mondhatjuk azt, hogy szinte sója, szinte ékszere, gyöngyszemei a katolikus egyháznak. Hát én azt gondolom, hogy azzal a kihívással igyekszem szervezni ezeket a napokat, hogy ezek a gyerekek identitásukban megerősödjenek, hogy ők görög katolikusok, hogy a Jezsu intézménye, ami páratlan módon egyébként három helyszínen is helyt ad ennek a napnak, ez valóban gazdagítson bennünket, és utána pedig el ne feledkezzenek, amikor majd ebből az intézményből vagy más intézményekből tovább mennek, akkor megmaradjanak a görögkatolikus egyházban, ápolják a hitüket, a szertartásos elemeket is egyébként, amivel egyébként nyitjuk mindig a napot. Érezzék azt, hogy ez egy ajándék, de egy olyan ajándék, ami egy megküzdött ajándék, amit szüleiktől, nagyszüleiktől kaptak, és rajtuk áll, és bennük dől majd el, hogy mit kezdenek majd ezzel a kincsel, amit mi görög katolikus identitásnak nevezünk. Ez a nap felerősíti ezt a gyerekekben.
Munkatársunk több fiatalt is megszólított a görög nap résztvevői közül. A megszólalás sorrendjében hallgatjuk Kepics Veronikát, Szepesi Annát és Trella Marcelt.
Veronika, számodra mit jelent az, hogy magyar vagy és görög katolikus vagy?
Azt hiszem összetartozást főleg. Számomra azt jelenti görögkatolikusnak lenni, hogy tartozhatok egy közösséghez, ahol a benne lévő emberekkel ugyanazt, vagy valami hasonlót tapasztalunk a szertartások és az ünnepeink által.
Számomra görögkatolikusnak lenni egy részben, hát így összetartozni is más emberekkel, mivel nem sokan vagyunk így az országban görögkatolikusok, és így megtiszteltetés is találkozni más görög emberekkel, és érezni azt, hogy ugyanolyan alapokból jövünk, ugyanazok a szertartásaink, amikben tudunk kapcsolódni, és ezek a görögkatolikus szertartások is jelentik a görögkatolikusságot, mert ezekben nagyon jól el tudok mélyülni, és az énekek például az akatisztoszban egy nagyon nagy lelki feltöltődést tudnak nyújtani.
Számomra rendkívül fontos, hogy magyar és görögkatolikus vagyok. Szerintem okkal kerültem görögkatolikus családba. Biztos tudja jó Isten, hogy miért, és én nagyon hálás vagyok neki ezért. Magyarnak lenni meg szintén nekem nagyon sokat jelent, mivel hogy a szüleim, a felmenőim, ők még Romániában is laktak, és amikor átköltöztünk Magyarországra, akkor egy nagyon fontos lépés volt számunkra. És kiskorom óta magyarul beszélek, és én rendkívül hálás vagyok, hogy magyarnak születhettem.
Mit jelent számodra ez a közösség, amiben most élsz, ahol most tanulsz, akikkel most együtt énekelted az összetartozás dalát?
Meghatározó közösség. Rengeteg közösségben vagyok, viszont a vallás az egy olyan dolog, ami nagyon szorosan össze tud kötni minket, és nagyon mély kapcsolataim vannak, szerencsére, itt a Jezsuban és itt a görögkatolikus társaim között. Tulajdonképpen ez is nagyon meghatározó, szerintem nem csak nekem, hanem a barátaim életében is, hogy itt mi együtt összetartóak vagyunk, és összetartó közösséget alkotunk.
Pénzes Ágnes Sepsi Szent Györgyről érkezett a Nemzeti Összetartozás napjának iskolai megemlékezésére, ahol elmondta a fiataloknak, milyen ajándékot és küldetést jelent neki magyarnak és katolikusnak lenni Erdélyben.
Ma tartják itt a Jezsüita gimnáziumban a görög napot, és nagy ajándéknak tekintjük, hogy ez az összetartozás napján történik ez az összejövetel. A műsorban hallottunk tanúságtételt is. Mit jelent számodra az összetartozás napja?
Én erre a kérdésre kétféleképpen tudnék válaszolni. Van egy nagyon elvont és több konkrét válaszom. Elsősorban arról, hogy magyar vagyok, az az Illés-gyulai fogalom jut eszembe, hogy haza a magasban. Tehát a konkrét fizikai határokon felül, ami összeköt bennünket, magyarokat, az anyanyelvünk, a kultúránk, a történelmünk, az irodalmunk. És tulajdonképpen ennél konkrétabb választ a haza fogalmára nem is tudok adni, mert hogy nekem az erdélyi magyarnak a haza fogalma, tehát egyrészt jelenti azt, hogy szülőföld, és ez Erdély, ez a székelyföld. Jelent anyaországot is, ami Magyarország, jelent nemzetet, ugye, hogy magyar vagyok, viszont hát a haza az tényleg ott a szellem magasában van a fizikai határok fölött. Ezt csak ilyen elvont módon tudom megfogalmazni. Viszont vannak nagyon konkrét válaszaim arra, hogy nemzeti összetartozás mit jelent számomra, például az, hogy itt lehetek, és hogy ennyi ember kíváncsi arra, hogy mit jelent nekem magyarnak lenni.
Obbáj Teréz mikrofonja előtt Pataki Miléna és Lukács Lilla Mária, Miskolcon tanuló görög-katolikus fiatalok.
Szerintem nagyon fontos az, hogy egy ilyen kis közösséget, vagy egy ilyen kis nemzetet egyben tartsunk, hiszen szokták mondani, hogy kicsi a bors, de erős, és szerintem ez mind a nemzetünkre, mind a görög-katolikusságunkra is igaz.
Volt-e valami személyes élményed, voltatok-e kirándulni határon túl?
Én 2 évvel ezelőtt a Felvidéken jártam, és nagyon jó volt megtapasztalni, hogy ott élő emberek magyar iskolákba járnak, és igyekeznek az identitásukat megtartani, még nehézségek árán is. És ez nagyon felemelő, hiszen mi ebbe beleszülettünk, és mi ezt természetesnek gondoljuk, és a mindennapokban nem is nagyon fordul meg a fejünkbe. Viszont vannak emberek, akik ezzel minden nap küzdenek, és ezt látni, és ezt csodálni, hiszen ezt csodálni lehet. Nagyon megtisztelő és felemelő, hogy ők is a része ennek a közösségnek és a nemzetünknek.
Több mint 1000 döntöttek úgy, hogy sem zord felhők, sem szakadó eső nem gátolhatja meg őket abban, hogy találkozzanak egymással Szakolyban. A Szent Helena, korábban Szent Lukács, görög-katolikus integrált szolgáltató központban. Minden eddiginél több, 21 csapat nevezett a hagyományos 12. főzőversenyre, amely nem csak arról szólt, hogy mit tálalnak fel a zsűrinek, hanem még inkább arról, hogy mennyi figyelmességet, örömöt, szeretetet képesek ajándékozni egymásnak a finomabbnál finomabb ételek mellett. A Szakolyi Szent Helena görög-katolikus integrált szolgáltató központ intézményvezetője, a rendezvény ötletgazdája és lelkes főszervezője, Nagyné Kirimi Anna Mária. Obbágy Teréz beszélget vele.
12 éve van Szakolyban fakanál forgató főzőverseny. Azt látjuk, hogy itt a szele sincs a kiégésnek, hanem egyre többen, egyre boldogabban és egyre nagyobb létszámmal vesznek részt ezen a főzőversenyen. Mi a titka?
Nem tudom a titkát. Nagyon nehéz megfogalmazni a titkát. A 2011-es évektől kezdett ez a főzőverseny elindulni. 12. éve szervezzük. Talán az, hogy szeretettel fogadjuk azokat, akik jönnek. Próbálunk csak a szeretetünkkel, a gondoskodásunkkal odafordulni feléjük, és talán ez az, ami miatt visszajönnek. Mert hogy itt egy kisebb vagy egy nagyobb családba érezhetik akkor magukat, amikor itt vannak. Tehát az, hogy mi ennek a titka, talán a szeretetünk. Meg ez a millió, amit itt tudunk ilyenkor teremteni.
Az, hogy jól érzik magukat az ellátottak, az hát majdnem természetes. Tényleg egy olyan színfolt az életükbe, amit nagyon-nagyon várnak, és nagy élmény számukra. Hogy lehet az, hogy a gondozók, nem kiégnek, hanem azt látjuk, hogy lelkesek. Hogy lehet ezt a lelkesedést beléjük oltani, hogy lehet munkatársakat választani, hogy lehet megtartani, hogy ne kiégjenek, hanem bennük tovább égjen ez a lelkesedés.
Nagyon nehéz erre válaszolni, és lehet, hogy nem is tudom a megfelelő választ erre. Talán az összetételünk, vagy nem tudom, lehet, hogy sikerül úgy összeválogatni a kollégáimat, hogy azt a tüzet, amit érzünk én, illetve a középvezetőim magukba, át tudjuk adni, tudjunk egy ügyért harcolni, ez mindegy most már a mi esetünkben, hogy értelmefogyatékos felnőttekért harcolunk, vagy idősekért harcolunk, és hogy ők a legjobbat kapják meg, mert hogy nagyon-nagyon sok helyről sérülnek, nagyon sok fájdalmat hoznak magukkal, és hogy ezeket itt mi egy picit próbáljuk tompítani, egy kicsit finomítani. De a kollégák meg látják ezt az akaratot bennünk, ezt a jó szándékot bennünk, és aki erre fogékony, a lelkébe vannak rezdülések, és ezeket a finom hangolásokat át tudja tőlünk venni, az nagyon jól érzi itt magát, és megtalálja a helyét. Aki pedig ezt nem érzi meg, nem érzékeli az egyházi lelkületet, meg tényleg a szeretetet, az keres másik munkahelyet magának.
Igazgatóként mit jelent számodra hordozni a terhet? Akár a munkatársak terhét, akár a szülők terhét, akik ideadják a gyermeküket, a felnőtt gyermeküket, akár a gondozottak körében is. Számodra mit jelent ez a mondat?
Amikor látok egy hozzátartozót, látok egy családtagot, gyermeket, hogy milyen kétségek vannak benne, hogy az édesanyját, édesapját, vagy a testvérét el kell, hogy engedje, mert belátja azt, hogy nem tud róla tovább gondoskodni, és próbálnak olyan intézményt keresni, ami mindenki számára szimpatikus. Akkor csökken a teher, illetve a fájdalom, miután látják azt, hogy tényleg biztonságban van, tényleg jól érzi magát, a szép környezet mellett egy megfelelő gondoskodást kap. Tehát a terhet én így tudom csökkenteni, átvenni én nem tudom, és nem is az én feladatom ezt átvenni, mert akkor én nem tudnám ezt a munkát így csinálni, ahogy csinálom.
Szaploncai Máté görögkatolikus áldozópap szervező lelkész Berettyó Újfaluból érkezett a rendezvényre.
Füzes gyarmaton vagy lelkivezető, de Szakoly a szíved közepe, egy picit csücske talán, hiszen kispapként fél évet itt töltöttél a gondozottak között, de ismerünk a Damján táborból is. Honnan ez az affinitás a szívedben, lelkedben?
Maga a szociális érzékenység, hogyha nem is csak az enyhe középsős értelmi fogyatékosokkal kapcsolatos, hanem szélesebb körben tekintek rá, szerintem otthonról jön, a családból. Édesapámtól sokat tanultunk szociális érzékenységet, úgy kimondatlanul is. Általános iskolában volt egy osztálytársam, aki autistaként csöppent be az osztályba. Ötödikesek voltunk. Az volt az első ilyen húsba vágó találkozás, talán ilyen helyzettel, hogy ott van közöttünk egy fiú, aki egy kicsit más, mint mi, és akkor szokni kellett a helyzetet. És megvolt az általános iskolás gyereknek ez a gonoszkodása. Én úgy emlékszem, hogy talán engem zavart ez, hogy sokat bántották ezt a fiút, és onnantól kezdve próbálok nyitott szívvel fordulni feléjük. A Damján tábor ilyen szempontból nagyon jó. Én azt hiszem, hogy több interjút csináltunk már ott is, és sokszor beszéltem arról, hogy milyen jó azoknak, akik részt vesznek, talán többet kapnak, mint a táborozó gyerekek, hiszen ezt a szociális érzékenységüket, türelmüket, nyitottságukat ezt erősíti. És nekem is sokat adott a Damján tábor, aztán amikor kispapként ide kerültem Szakolyba, egy fél évet itt voltam önkéntesként. És talán most a legjobb élmény az volt, hogy visszajöttem erre a főző versenyre, mármint pap meg lelki vezető, és 13 év eltelt azóta, és az akkori itt lakók szaladtak hozzám, hogy Máté atya, megismertek, kérdezték, hogy vagyok. Én arcról még emlékeztem rájuk, de sokak nevét nem tudnám felsorolni, úgyhogy jól esett, hogy megmaradtam nekik, hogy kispapként itt próbáltam valamit csinálni.
Mi a jelenlegi feladatod?
Füzesgyarmaton vagyok lelki vezető, hát a Szent Mihály idősek otthonában néhány hónapja járok oda. Dolgozókkal már jobban összeismerkedtünk. A lakók körében nagyon nagy a demencia aránya, tehát akiket be lehet vonni lelki programokba, közösségi programokba, belőlük kevés van. Nagyjából 100 fős intézmény egyébként, hogyha összegyűlünk egy-egy imádságra, vagy foglalkozásra, vagy tanításra, akkor a lakók közül olyan 20-25-öt tudnak bevonni, akik viszont nagyon szívesen vannak ott. Viszont a dolgozókat is érdekli a görögkatolikus hagyományrendszer, a hitvilág, úgyhogy jó az, hogy velük is megismertetjük az egyházunknak a nagyon gazdag kincsestárát, és úgy látom, hogy ők is fogékonyak erre és szeretik.
Hordozzátok egymás terhét. Itt most egy kicsit a te válladat nyomja a gondozóknak a lelkivezetése. Mi az, amivel táplálni tudod azt a lelkesedést, azt a elköteleződést, ami benne kell, hogy legyen, vagy kell, hogy égjen a gondozókban?
Itt az elején vagyok ennek a feladatkörömnek, viszont amikor a kinevezést megkaptam, és utána a igazgató úrral átbeszéltük, hogy mi is a konkrét feladat, ő azt mondta, hogy örül, hogy én szerveztem Rómába zarándoklatot, meg ide viszek, oda viszek embereket, hogy az lenne a lényeg a dolgozók körében, hogy ebből a munkaközösségből egy szeretett közösség alakuljon ki. Tehát egy egészen olyan krisztusi, jó keresztény szellemben, ehhez meg az kell, hogy menni csapatépíteni, menni ott alvos kirándulásra, egyáltalán ott lenni köztük. Nyilván van egy fizikai távolság, tőlem egy órára van ez az intézmény. És az egyéb feladatok mellett heti egyszer megyek el oda, és akkor tudunk valamit csinálni, viszont nyára vannak tervek, őszre vannak tervek, hova megyünk, többnapos csapatépítő, lelki feltöltődés egyebek. Azt gondolom, ezek olyan pluszok, amit az egyházi intézmény talán nyújthat. Nagyon nagy most a fluktuáció. Mondják a vezetőségben, hogy nem sokáig maradnak ott az egyes dolgozók, azért nem nagyon nehéz. Maga az ápolási feladatok, de akár a mentálosoknak is.
Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Arany János a Fülemület című versének idézett híres sorai két ókeresztény szent, Péter apostol és Pál apostol mai közös ünnepnapjára utalnak. Péter Pál napjához kapcsolódik hagyományosan az aratás kezdete is. Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostol fejedelem, és Pál, a népek térítő apostola egyaránt kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban. Az apostol fejedelmek mának szóló üzenetét Nyirán Jánostól, a hajdudorogi főegyházmegye fődiakónusától halljuk.
Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon Szent Péter és Szent Pál főapostolokról emlékezünk meg. Nem csupán apostolok ők, hanem főapostolok, vagy ahogy a tropárban is hallottuk, az apostolok vezérei. Ők a legkiemelkedőbb apostolok. Nem véletlen, hiszen, ahogy Krisztus mondja, ők valóban kiválasztottak. Krisztus Szent Péterre azt mondja, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a kősziklára építem föl az egyházat. Szent Pált liturgikus énekeink választott edénynek nevezik. Választott edény, ami befogad, nem feltétlenül ételt, italt, hanem leginkább az Isten igéjét, az Isten kegyelmét, sőt, a pogányokat is. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol a pogányok apostola. Ez a két főapostol, két zsidó ember egy fényes pályafutást visz. Egészen Rómáig érkeznek, ahol a 60-as években mindketten vértanú halált halnak. Példaértékű az ő életük a keresztények szemében, azonban most azt mondanánk, hogy könnyű volt nekik. Könnyű volt Péternek Jézus mellett, vagy Jézus nyomában Pálnak, hiszen megvolt az a közvetlen kapcsolat, amikor rögtön megkaphatták a szükséges információt, hogy na most mit kell tennünk. Ha azonban a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy voltak az ő életükben nehézségek is. Nem a bebörtönözésre gondolok itt, hanem igenis voltak bizonytalanságok. Amikor Péter elindul a vízen Jézus felé, de meginog a hitében és elkezd süllyedni, Jézus kimenti. Vagy Péter háromszor is megtagadja Jézus Krisztust, amire azt mondta, hogy ez elő nem fordulhat soha. Pálnak is vannak nehézségei, fiatal korát azzal töltötte, hogy Jézus Krisztust és az ő egyházát üldözte. A későbbiekben, ahogy beszámol saját írásában, akár a 2. korintusi levélben, Nem volt könnyű dolga, hiszen egy olyan sebet, egy tövist kapott a testébe, a sátán angyalát akadályozta őt az ige hirdetésben. Ez a nehézség olykor fokozódik, akár a kettejük viszonyában is. Nem csak az Arany János fülemiléjében van gond a Péter és Pál között, hanem a főapostolok is bizony össze-össze vitatkoznak. Gondolhatunk itt akár a körülmetélkedésnek a problematikájára. Azok a pogányok, akik megtérnek a kereszténységhez, körül kellene metélkedniük. Az apostolok azonban a főapostolok vezetésével mégis meg tudnak egyezni. A mai világban mi is itt állunk a saját problémáinkkal, gyengeségeinkkel, vitáinkkal, olyan könnyen vitatkozunk, olyan könnyen megsértődünk, vagy megsértünk, és majd olyan nehezen békülünk ki. Mit tegyünk ilyenkor? Gondoljunk a főapostolokra, akik mégis meg tudtak egyezni, de miért is? Azért, mert az Úrra hagyatkoztak. Nem kaptak ők sem meg mindent, hiszen nem beszélünk ma Szent Pál, Szent és Isteni liturgiájáról, amit a görögkatolikus egyházban végeznénk, vagy nem beszélünk Szent Péternek a Szent Háromság tanáról, hiszen mindezeket később fogalmazták meg, jó néhány évszázaddal később. Akár ők is megkaphatták volna, de nem, nekik elegendő volt az, amit az Úrtól kaptak. Ők nem akartak többet, sebbe belenyugodtak. Ennyit kaptam az Úrtól, s ahogy Szent Pálnak szól a kinyilatkoztatás, aki háromszor is kéri az Urat, hogy vegye el tőle a sátán angyalát, ezt a tövist a testéből, ő azt a választ kapja, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben is kiteljesedik. Kedves testvérek, mi is, akik küzdünk gyöngeségeinkkel, olykor vitába szállunk, nekünk is legyen meg ez az adomány az Úrtól, mi is tudjunk az Úrra hagyatkozni, és megbízni benne, és azt mondani, igen, Uram, elég nekem a te kegyelmed. A te erőd az én erőtlenségemben, gyöngeségemben is, hibáimban is mutatkozzon meg, és fejlődjön ki. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban megismételjük az április 27-i műsorunkat. Kárpátaljai jelenével fogunk foglalkozni, amelyben elsőként Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselő beszámolóját hallgathatják meg a kárpátaljai magyarokért végzett munkájáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A kárpátaljai magyarok érdekeinek képviselete természetesen prioritást jelentett számomra. Ősszel alakult meg az Európai Bizottság, amelynek az összetétele sajnos még mindig azt az álláspontot tükrözi, azokat az eszméket, akik a háború folytatása mellett kívánnak kiállni. Ami számunkra szintén változás, hogy a magyar biztos, Várhelyi Olivér portfóliója megváltozott, hogy már nem ő az, aki felel az Európai Unió bővítéséért, hanem az új ciklusban ő az egészségügyért és az állatjólétért felelős biztos lesz. Parlamenti tevékenységem során lehetőségem nyílt arra, hogy szorosan együttműködjek ebben az új portfólióban is a biztossal, és találtunk egy olyan területet méghozzá a közegészségügyi bizottságon belül, ahol, ami elvált a Környezetvédelmi Bizottságtól, egy külön főbizottsága alakult, és ebben én lettem a Fidesz-KDNP-nek a főtagja. Ezen a bizottságon belül a háború utáni újjáépítésben az emberi dimenziót, a háború utáni mentális egészségnek a fenntartásának a témáját szeretném elmélyültebben megcélozni, és Várhelyi Olivér biztos úr támogatását, együttműködését ebben a témában biztosítottam. Korábbi tagságaim ezen kívül megmaradtak a Külügyi és a Környezetvédelmi Bizottságban, mindhárom bizottságban, amiben most dolgozom, az Európai Parlamentben aktív munka folyik, és én úgy gondolom, hogy mindhárom bizottságban esélyem van megjeleníteni a kárpátaljai magyar közösséget érintő problémákat, a kisebbségi jogoktól, a közösségünk környezetét érintő problémákon át az egészségügyi vonatkozású témákig. Nyilván továbbra is itt a legfontosabb téma, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásában arra odafigyelni, hogy a kisebbségi jogok teljes helyreállítása megtörténjen. Kiemelném ezen kívül egy olyan bizottságban, egy küldöttségben a munkámat, ahol nagyon sokszor van lehetőségem az ukrán partnerekkel együtt dolgozni. Ezt úgy hívják, ezt a bizottságot, ezt a delegációt, hogy EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottsága. Itt volt lehetőségem még decemberben találkozni Olga Stefanishinával, ukrajna-európai és euróatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök helyettessel, és kérdést intézni hozzá. Decemberben azt a kérdést tettem föl neki, hogy az oktatási törvényhez készült módosító, amelynek a célja az ukrán nyelvű környezet megteremtése az oktatási intézményekben, ez hogyan fogja befolyásolni a nemzeti kisebbségek jogait, az anyanyelvükhöz, anyanyelvű használathoz való jogukat, és a miniszterelnök helyettes asszony ott szóban deklarálta azt, hogy nem támogatják ezeket a típusú kezdeményezéseket, és a nyelvhasználat szabadsága, vagy ezt szeretnék tiszteletben tartani. Mivel a kisebbségi jogaink teljes helyreállítása még nem történt meg, ezért a miniszterhelyettes asszony szavai kicsi ellentmondásosak, viszont nagyon fontos, hogy ezeket deklarálta és kimondta, és remélem, hogy a jövőben törvényjavaslatok formájában is megjelennek majd ezek a szándékok. Ennek a találkozónak a egyik következménye az, hogy maga Natália Pipa képviselő asszony, aki ezt a törvénytervezetet, ezt a módosítót az ukrán nyelvű környezetről jegyzi, levélben fordult hozzám, hogy az úgynevezett félreértéseket tisztázzuk, és nekem is volt lehetőségem a mi szempontjainkat, az emberi jogi és kisebbségi jogi szempontokat megvilágítani számára, ami miatt mi problémásnak találjuk ezt a törvénytervezetet. Hamarosan pont ebben az Európai EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságban elindul majd egy delegáció Kijevbe, hogy találkozzunk a Verhovna Rada tagjaival. 8 képviselő megy majd erre a kijevi misszióra, amiben én leszek a patrióták küldöttje. Itt lehetőségem volt arra, hogy napirendi javaslatokat tegyek, hogy ez alatt a kétnapos kijevi tartózkodás alatt milyen témákat vitassunk meg az ukrán féllel, és itt javasoltam azt, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan, mint ami az Európai Uniós csatlakozás egyik fontos szempontja Ukrajna számára, legyen szó az egyik tanácskozáson a kisebbségi jogokról, és ide ne csak a kisebbségi tanács tagjait hívják meg, hanem javasoltam, hogy a kárpátaljai magyarok legnagyobb szervezetét, a KMKS képviseletét is hívják meg, invitálják meg erre a rendezvényre. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, a napirendi javaslattal kapcsolatban még várjuk a visszajelzését ennek a delegációnak, de minden esetre elindult ez a kezdeményezés, és én nagyon remélem, hogy ott Kijevben találkozhatunk, és együtt tudjuk napirendre tűzni a kárpátaljai magyarok érdekében a meglátásainkat az ukrán fél számára. Fontos fejlemény még az európai parlamenti munka során, hogy vannak úgynevezett munkacsoportok is az európai parlamentben, amelyek frakciókon átívelően foglalkoznak témákkal. Nagyon nagy múltra tekint vissza a kisebbségi munkacsoport, az úgynevezett Minority Intergroup, amely januárban újra megalakult Vince Lóránt elnökségével, és itt lett egy magyar patrióta alelnök a vajdasági képviselő személyében, a Kivicsek Anna Mária. Ennek a kisebbségi munkacsoportnak a napirendjére tudunk javasolni témákat, és elnök úrral egyeztetve már javasoltuk is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének megvitatását, ugye a parlament más frakcióinak jelenlétében, más kisebbségi közösségek képviselőinek jelenlétében, valamikor a tavasz folyamán, ez is szervezés alatt áll. Illetve Vicsek Anna Máriával, a vajdasági képviselővel közösen bejelentkeztünk Márta Kosz bővítési biztoshoz, aki ugye Várhelyi Olivér korábbi portfólióját viszi az Európai Bizottságba, hogy elmondjuk neki azt a speciális szerepet, amelyben mind én, mint Anna Mária jelen vagyunk az Európai Parlamentben, hogy egy csatlakozásra váró ország képviselői is vagyunk úgy, hogy közben magyar kisebbségi képviselőkként vagyunk jelen a parlamentben. Tehát egy ilyen találkozót kértünk a bővítési biztostól, ami szintén szervezés alatt van. Ezen kívül a beszámoló részét képezi, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk a KMPSZ elnökségével. Ennek keretében február elején fogadtam Brüsszelben Brenzrovics László elnök urat, akivel látogatást tettünk a NATO brüsszeli központjába, Balogh István Magyarország állandó NATO nagykövetével egyeztettünk. Továbbá találkoztunk Ódor Bálint nagykövettel, Gál Kinga képviselőtársammal és Vince Lóránttal a UN elnökével is. Folyamatban vannak a 2025-ös évnek a rendezvényei, konferenciái, látogatócsoportjainak a szervezése az irodámban. Már kitűztük a jubileumi 10. Kárpátalja nap időpontját, amelyre ismét novemberbe kerül majd sor, és erre is szeretettel várjuk majd a KMKSZ-nek a képviselőit, illetve más kárpátaljai szervezetek képviselőit. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, mind a rendezvény folytonossága szempontjából, mind pedig a kárpátaljai magyar közösség csodálatos kultúrájának, hagyományainak, Európa szívében való megjelenésének tekintetében. Ezért nagyon nagy örömmel folytatom ezt a hagyományt, amit Andrea már elkezdett korábban, és elérkeztünk a 10. jubileumi kárpátaljai naphoz idén. Úgy gondolom, hogy közösen sokat tehetünk azért, hogy a kárpátaljai magyar közösség jogbiztonságban élhessen, megőrizhesse anyanyelvét és identitását. Közösen sokat tehetünk a békéért is, mely számunkra nem csak a fegyverszünetet jelenti, hanem egy olyan jövőt is, amelyben a közösségünk szabadon és biztonságban élhet egy demokratikus Ukrajnában.
Most Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a beszámolóját hallgathatják meg a magyarságért tett munkájukról.
Az emberiségre, Európára, Ukrajnára, Kárpátaljára, Kárpátaljai Magyarságra jelenleg a legnagyobb veszélyt kétségtelenül a háború jelenti. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség számos olyan feladatot próbál meg ellátni, amely elősegíti közösségünknek a megmaradását. Alapítói vagyunk a főiskolának, amelynek az épületében jelenleg vagyunk, és kétségtelen az a főiskola, ez a felsőoktatás intézmény, amelynek nem csak oktatási szerepe van, hanem kulturális és tudományos is, egyik legfontosabb intézmény. Főiskola benne van az első 10 legjobb magánintézményben Ukrajnában, és lehetőség nyílik arra is majd az elkövetkezőkben, hogy megkapja az egyetemi státuszt. Rendkívül fontos a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági alapítványnak a működése. Egy 2014-ben jártunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnál, hiszen 2011-ben látszott az, hogy most megkezdődik egy hosszú lejtmenet, és a Kárpátaljai Magyarságnak több támogatásra van szüksége, mint a többi határon túli magyar közösségnek, és akkor nyílottak meg azok a szociális programok, amelyek máig működnek és támogatják a Kárpátaljai Magyarság különböző rétegeit. Elsősorban oktatási nevelési támogatásról van szó, amely elér minden olyan gyerekhez és családjához, aki magyar iskolában tanul. Ennek az összegét az elmúlt évben megnövelték, és az idén is megvan hirdetve, és ez működni fog. De támogatásban részesülnek tanárok, kultúrmunkások, orvosok is, működik a gyermekeiktetési támogatások is, támogatjuk a nyugdíjasokat, és mindezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonyság Alapítványa végzi, Gulácsi Géza vezetésével kifogástalanul. őszintén remélem, hogy ez a program folytatódni fog, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy megmaradhassunk és fejlődhessünk. Kárpát-Évben a Kulturális Szövetség emellett ugye az elmúlt évben támogatásokat nyújtott a súlyos betegek számára is, vagy a kormányzat támogatásával több mint 100 embernek, és ez a program az idén is folytatódni fog. Ugyanakkor jogsegélyszolgálatot is működtetünk, hiszen nagyon sok ügyes-bajos dolga van most a jelenlegi időkben az embereknek Kárpátalján, és ez a program is folytatódik a jogvédő bizottságnak a támogatásával ebben az évben is. Természetesen az, hogy a EGAEDE gazdaságfejlesztési alapítványnak rendkívül nagy szerepe volt abban, hogy megerősítse Kárpátaljai magyar gazdálkodókat, hatalmas programokat, soha nem látott programokat bonyolítottunk le az elmúlt időszakban, és az alapítvány jelenleg is működik, de jelen körülmények között ugye nem tudunk olyan jelentős programokat lebonyolítani, mint a múltban. Ennek ellenére két vetőbank programot lebonyolítottunk. Minden igénylő nem tudott hozzájutni ez a támogatáshoz, de jelenleg tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy mindenki, aki igényel, megkaphassa azt a támogatást. És kérvényezni fogjuk azt is, hogy a következő évben is legyen támogatása Kárpátaljai magyar gazdálkodóknak. Működik a falu gazdászhálózat az agrárminisztérium támogatásával, és több ezer gazdának nyújtottak szakmai segítséget az elmúlt időszakban. Kulturális titkár Molnár László szervezésében megszerveztük a különböző megemlékezéseket, ünnepeket, színházi előadásokat, azért, mert az élet soha nem állhat meg, és kulturálódni, élvezni a színházi előadásokat, még a háború idején is szükséges. Egy új elemmel bővült a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a alapított dolog, ez pedig a Tiszasomai Látogatóközpont, amely látogatóközpont jelenleg megnyílott és működik. Múzeum van, lovarda épült. A múlt évben az összes hetedikes gyerek, összes magyar iskolában a hetedikes gyerek láthatott ezt a központot. Ezt a hagyományt idén is folytatni fogjuk. És egyébként egy évközben 3-4 ezer ember látogatja meg a múzeumot, az emlékparkot, és feltöltődik a magyar történelem, a magyar múlt emlékeivel. Kárpátalja újabb fordulóponthoz érkezett. Érdekes az, hogy a történelem folyamán számos ilyen nagy fordulópont volt Kárpátalja történetében, hiszen 5-ször értünk meg impériumváltást, és azt a tapasztalat is levonhatjuk ezzel kapcsolatban, hogy minden ilyen fordulópont a lakosság összetételének a megváltozásával is járt. Gondoljuk arra, hogy bejöttek a csehek, kimentek a csehek, bejöttek az oroszok, kimentek az oroszok, és jelenleg is egy ilyen időszak zajlik. Kárpátalja összetétele megváltozni látszik. És itt sincsenek természetesen pontos számok, így különböző számok vannak. Ugye legutóbb a Kárpátalja kormányzó azt mondta, hogy Kárpátaljáról 300 ezer ember költözött át külföldre, és hogy mennyien érkeztek, azt nem tudják pontosan, itt beszéltek 500 ezerről, 300 ezerről, 170 ezerről. Én ezt a 170 ezer számot érzem közeinek, akinek a döntő többsége ugye Ungváron és környékén, illetve a Munkácson telepedett le. Őszintén remélem azt, hogy a Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség a továbbiakban is el tudja majd látni azt a feladatot, amiért létrejött, ez pedig a Kárpáti Magyarság érdekeinek a képviselete, fejlődésének, megmaradásának a támogatása. Közösen a következőkben is történjen bármi, meg fogjuk tenni a Kárpátaljai Magyarság érdekében mindent, amit kell és amit lehet.
Műsorunk második részében Ízing Máté Antalnak, a Budapesti Corvinus Egyetem doktoranduszának előadását hallgathatják meg a kárpátaljai fiatalok jövőképéről.
Egyébként ez a régió az akkora, mint pontosan akkora, mint Bács-Kiskun megye, vagy Csongrád megye együttvéve, tehát nem egy nagyon nagy területről van szó, de mégis nagyon-nagyon multietnikus régió, ami szintén nagyon izgalmas. Az is nagyon izgalmas benne, hogy vannak alföldi részei, tehát az alföld, amit ismerünk mi is a magyarországi térképről, az folytatódik Kárpátalján. Ugyanakkor vannak nagyon-nagyon zord 2000 méter fölötti hegyei is, ami szintén nagyon-nagyon izgalmasá teszi a régiót. És ezen kívül pedig, ami még megfogott engem, nagyon-nagyon közvetlenek, nagyon őszinték az emberek, nagyon mások, mint mi, nagyon más identitásúak, más a viszonyuk a valláshoz, sokkal őszintébbek, sokkal szókimondóbbak, ez jellemző rájuk, ez csak egy ilyen empirikus dolog, ezt így érzi az ember, de én ezt érzem, és ez engem nagyon megfogott ebben a régióban. Hogyha azt mondom, hogy van Magyarországon, pontosabban a Kárpát-Ferencében egy olyan régió, amelynek az elmúlt 100-120 évben több mint 6 különböző gazdája volt, 6 különböző államalakulathoz tartozott, 5-höz, 6-hoz, akkor ez nem lehet más, mint Kárpátalja. Emiatt is egyébként nagyon-nagyon izgalmas. Egészen a trianoni békediktátumig, ez ugye a Magyar Királyság része volt, Mára, Maros, Ugocsa, Bereg, Ung vármegyének, hogyha ezeket a vármegyéket összenézzük, akkor nagyjából megkapjuk Kárpátalját. És föl is merül az emberben, hogy ez a Kárpátalja, mint régió, ez így létezik-e? Tehát, hogy ez mikor, mióta van ilyen, hogy Kárpátalja? Mert ezt ma mondjuk, de 200 évig nem mondtuk. És az első említés az a 19. század végéből származik, és ezt a szót, hogy Kárpátalja, ezt nem erre a régióra használták, alapvetően Munkács és környékére használták azt a szót, hogy Kárpátalja. És aztán ugye az egyre inkább kiterjedt ez a névhasználat a többi régióra is. Trianontól az első bécsi döntésig, a csehszlovák fennhatóság alatt volt a terület. Az első bécsi döntés értelmében 1938-ban újra mindegyik történelem és mindegyik atlasz, és mindegyik történelem könyv, hogy Felvidék az első bécsi döntésnek az összefoglalását. Pedig, hogyha megnézzük a térképet, akkor látszik, hogy jószerivel kárpátaljai települések is vissza a csatolásra kerültek. 1938-ban Peregszász, Ungvár, Munkács, Lednő a városok is visszakerültek 1938-ban, és itt az első bécsi döntés során egy olyan döntés született, ez ugye olyan revíziós politika volt, aminek az értelmében nagyjából a mai értelemben vett Kárpátaljának a magyarsága visszakerült az anyaországhoz. Ennek a területnek, amit itt látunk, ennek a területnek a 95%-a az magyar lakosságú volt, és aztán itt is helytelen írja a térkép, mert itt azt írja, 1939 Kárpátalja megszállása, és ugye Kárpátalja az nyilván ez a terület, de itt az a pirossal jelölt terület is Kárpátalja, tehát ezt valahogy mindig elfelejtik, Felvidékkel szeretik összeolvasztani ezt a régiót, és valahogy mindig elfelejtik, hogy valójában egy külön régióról van már szó. Aztán csehszlovák idők után az első bécsi döntés értelmében 1946-ig újra visszakerült Magyarországhoz az a terület. Ezt úgy hívják az ottaniak, hogy a kis magyar világ. Ekkor visszakerült ugye a terület magyar fennhatóság alá. 46-tól egészen 91-ig ugye a Szovjetunió részeként működött ez a terület, és ezt követően pedig 91-től a független Ukrajnának a legnyugatibb megyéje. Egyébként, hogy megnézzük, akkor még a Szovjetuniónak is a legnyugatibb megyéje volt ez a régió. És ma pedig ugye itt tartunk, hogy Ukrajnában található az a régió, és eljutottunk a napjainkig. Ha megnézzük azt, hogy mekkora a GDP Ukrajna különböző megyeiben, akkor azt látjuk, hogy az egyik legrosszabb GDP-ben rendelkező megye Kárpátalja, annak ellenére, hogy 4 olyan szomszédos országja is van, ami Európai Uniós ország. Ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Hiába a legnyugatibb megye, hiába jó lehetőségek, hiába jó geopolitikai helyzet, a GDP az rettentően alacsony. Azt tudni kell Ukrajnáról, hogy 91 óta két darab népszámlálást volt képes összehozni. Az egyiket 1991-ben, a másikat pedig 2001-ben, ugye 10 évente van cenzus minden európai országban. És ez alapján azt látjuk, hogy nagyjából ilyen 1,2 millióval rendelkezik ez a régió. És ebből nagyjából egy 150 ezer fő az, aki magát magyar nemzetiségűnek vallja, de nyilván nagyon sok a vegyes állampolgárságú is, vagy vegyes etnikumú is. Hogyha az ember is sétál Kárpátalja utcáin, főleg egy nagyobb városban, akkor ott, ha figyel, hogy milyen nyelveket hall, akkor egy óra, mondjuk egy 5-6 nyelvet simán lehet hallani. Ha megnézzük azt, hogy egy régió multietnikus, akkor ezt lehet így ki lehet számomra is mutatni. Ez egy úgynevezett etnikai diverzitási index. Tehát azt mutatja meg az etnikai diverzitási index, hogy mekkora az adott régiónak, esetünkben a járásoknak az etnikai színessége, az etnikai diverzitása. Hogy tegyük fel, hogy ebben a teremben most mindenki azt mondaná, hogy külön nemzetiségűnek vallaná magát, mindenki másnak, akkor ez az érték ez egy lenne, 100%-os lenne a diverzitás, mindenki tök más. Hogyha ebben a teremben mindenki magyarnak vallja magát, tegyük föl, akkor az érték ez nulla. Hogyha ezt megnézzük egy Kárpátalján, akkor azt látjuk, hogy ez az érték ez ilyen 0,5, 0,6, 0,7. Ezek iszonyú magas értéket, tehát ilyen 60-70%-os az etnikai diverzitás, ami azt jelenti, hogy Kárpátalja az egyik etnikailag legdiverzebb régiója Európának is. Amiről még szeretnék beszélni az aktualitás kapcsán, engem, mint földrajz történelem szakos tanárt és mint geográfust, az elkezdett érdekelni, hogy nagyjából hogy néz ki az oktatási rendszer, mi miatt ilyen magas az elvándorlási arány, és egy picit erről is szeretnék bővebben beszélni, és ehhez kicsit vissza kell mennünk egy lépésről és az érettségi rendszerről kell beszélni. Az bizonyára tudják, hogy Magyarországon is most már ilyen kétszintes érettségi rendszer van, van középszint, meg van emelt szint, emelt szintű érettségi a sok mindenhez most már kötelező. Ez Ukrajnában is pontosan ugyanúgy néz ki, kétszintes érettségi rendszer van. Ha valaki be akar kerülni az egyetemre, akkor az adott szakból emelt szintű érettségit kell tennie. Viszont ami egy ilyen csavar az ukrán érettségi rendszerben, az az, hogy az emelt szintű érettségit az csak ukrán nyelven lehet letenni, Magyarországon nem, Magyarországon bármilyen nyelven lehet tenni. És ez ugye nagy probléma, hiszen azt itt az etnikai térképen láthatták, hogy Kárpátalának vannak olyan részei, amelyek teljesen magyarra töltött területek, tehát gyakorlatilag szintiszta magyar falvak. Ez azt jelenti, hogy ott nyilván magyar közegben nő fel az adott diák, magyar iskolában tanul, nem fog megtanulni ukránul, nincs benne a motiváció megtanulni ukránul, nem ismeri meg az államnyelvet, pedig ez nyilván fontos lenne, az államnyelvet ismerjük, de nem ismeri meg az államnyelvet, nincsenek ehhez megfelelő tankönyvek, nincsenek hozzá ukrán tanárok, tehát igazából ott nem nagyon tudnak a fiatalok ukrán nyelven. Kérdéves felmérést végeztem azokban a járásokban, ahol több magyar rész 7 járás jelent. Az összes kárpátaljai magyar nyelvű, vagy magyar tagozatú iskolába elmentem. A diákokat arról foggattam ebben a papíralapú kérdésben, hogy rövid távon, meg hosszú távon mi a tervük, hol szeretnének egyrészt rövid távon majd tovább tanulni, a gimnázium után, szakközépiskolák után mit szeretnének csinálni, másrészt pedig hosszú távon milyen elképzeléseik vannak, hol szeretnének majd letelepedni, hol szeretnének munkát vállalni, milyen hosszú távú terveik vannak, ez volt a másik kérdés. És ebben a kérdésben azt is mértem, hogy hogyan változott a nyelvtudás szintje az elmúlt időszakban, és ezt hozzámértem egy előző kutatóhoz, akit Csernicskó Istvánnak hívják, egyébként kárpátaljai, és az látszódik ebben a felmérésben, hogy nagyjából 15 évvel semmit nem javult az ukrán nyelvnek az ismerete, nincs meg a motivációja a legtöbb kárpátaljai magyarnak arra, hogy az ukrán nyelvet megtanulja. Tegyük hozzá, nyilván azért sem, mert hogy nem gondolja, hogy Ukrajnában fog majd hosszú távon élni, és azért sem, mert egyébként nincs meg hozzá megfelelő oktatási rendszer, hogy megtanulni ukránul. Nincsenek hozzá tankönyvek, tanár, módszertan nincs kidolgozva. És éppen azért nagyon alacsony az ukrán nyelv ismeretének az aránya. Az a ZNU, az az emelt szintű érettségét jelenti, egy nagyon bonyolult ukrán kifejezés, és ez a bukási arányt mutatja, amit megvizsgáltam Kárpátalja különböző megyeiben. És meglepő módon azt látjuk, hogy nagyon nagy az eltérés. Tehát vannak olyan régiók, ahol viszonylag alacsonyabb bukási arány, vannak olyan régiók, ahol magasabb bukási arány. Van egy tippük arra, hogy Magyarországon nagyjából mennyi a bukási arány az érettségén. Tehát a diákoknak a hány százaléka bukik meg valamelyik tárgyból? Egy kevesebb, mint 1% bukik meg bármilyen tantárgyból. És itt vagyunk Ukrajnában, itt meg vannak olyan megyek, ahol 18,6%-os a bukási arány, mi iszonyú magas, legmagasabb Európában. És ennek pontosan nyilván az az oka, hogy nem csak egy multietnikus régióról beszélünk Kárpátalja esetén, hanem egy multietnikus országról beszélünk, és nem meglepő, hogy azokban a megyékben az magasabb bukási arány, ahol sok a nem ukrán nyelvűeknek a számaránya. A Kárpátalja egy mindenképpen kiemelhető. Itt a következőkben a továbbtanulási arányról szeretnék beszélni. Mint mondtam, ezt a kérdéves felmérést elvégeztem, ezt több mint 500 diák töltötte ki, és az első kérdés az volt ebben, meg az első része az volt, hogy az érettségi után milyen rövid távú terveik vannak, hol szeretnének tovább tanulni, ha tovább akarnak tanulni. És nyilván az kiváltképpen látszik, hogy a legtöbb diák, majdnem a fele, az Magyarországon szeretne tovább tanulni. És ugye ennek, mint mondtam, van egy óriási elszívó hatása, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ezután vissza fog ő térni. Látunk egy térképet, azon vannak magyarországi városok. Ezen városokban érkezik a legtöbb kárpátaljai magyar, főként magyar nemzetiségű diák tanulni, tovább tanulni az egyetemen. A következő az Budapest lesz. Nyilván Budapestnek óriási az elszívó hatása. Ezt követően egyébként Nyíregyháza, ahol most már működik egyetem, tanítóképző főiskolája van. Aki Kárpátalján tanít, az nagyrészt Nyíregyházán végzett, hogyha magyar nemzetiségű tanító. Miskolc, Eger és egyébként Szeged is ott van a top 6-ban. És ugye ez a nagy kérdés, hogy miután Magyarországon egy Európai Uniós diplomát szerzett valaki, aki egyébként Ukrajnából származik, az visszamegy Ukrajnába, hát nyilván a többség az nem fog visszamenni. Két ilyen rettentően kemény, nagyon drasztikus élményem van. Az egyik az volt, hogy idegenvezetőként vittem a csoportot Kárpátaljára, és bekerültünk egy völgybe kis busszal. És azt vettük észre, hogy így mindenhol ilyen ukrán címeres, fegyveres katonák vannak fölfele, kalasnyikóval, és ilyen ellenőrző pontok vannak. Kárpátaljára rengeteg ilyen ellenőrző pont van. Azt ellenőrizték, hogy van olyan a buszon, vagy van olyan az autókban, aki egyébként megkapta a behívóját, akár a munkahelyen, akár otthon, de ennek ellenére nem vonult be a hadseregbe. Pedig ugye ez kötelező. Ha nem teszi meg, akkor hadbíróság elé állítják. És az egyik ilyen nagyon kemény az volt, amikor azt láttuk, hogy előttünk ott a buszból, találtak valakit, aki egyébként megkapta a behívóját, egy fiatal srác, és így tették át a ilyen katonai járműre. Minket nyilván békén vettek, mert magyar rendszám, magyar útlevél, tehát mi mehettünk, de ezt látni, érezni nagyon, nagyon érdekes volt, nagyon kemény volt. A másik pedig, hogy így módon kerültek ki keletre egyébként katonák, és egy szintiszta magyar faluban voltunk, egy kis falu, egy ilyen 1000 fő alattó kis faluban voltunk, és valaki hoztak vissza a koporsóban, és az egész falu csiratta.
Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük április 27-ei műsorunkat, melyben a kárpátaljai magyarság jelenével foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.